Szeretettel köszöntelek benneteket. Tudom, hogy sokat álltunk már, nem régültünk le, de kérlek most benneteket, hogy megint álljunk föl, és így hallgassuk meg az Úr igéjét. Ézsaiás könyvéből a 48. részt keressük meg, és a 12. verstől fogom olvasni Isten igéjét. Az Ószövetségnek a 696-os oldalán található, tehát akkor Ézsaiás 48.12. Hallgass rám, Jákob, Izrael, akit elhívtam. Én vagyok az első, az utolsó is én vagyok. Hiszen az én kezem vetette meg a föld alapját. Az én jobbom feszítette ki az eget. Ha szólítom őket, mind előállnak. Gyűjjetek össze mind, és hallgassatok ide. Ki mondta meg közületek azt, hogy akit az Úr szeret, az hajtja végre akaratát Babilóniában és a káldeusok ivadékai között? Én mondtam meg. El is hívtam őt, vezettem, hogy sikerrel járjon útján. Jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt. Régen sem beszéltem rejtélyesen, amióta ez történik, jelen vagyok. Most pedig az én Uram, az Úr elküldött engem és lelkét adta nekem. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok a te Istened. Arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Annyi utódod lenne, mint a tenger partján a homok, méhegy gyümölcse, mint a porszem. Neve nem vesz neki, nem pusztulna el előlem. Menjetek ki Babilonból, fussatok ki a káldeusok közül, újongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesszétek a föld határáig. Mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját, Jákobot. Nem szomjaznak, amíg a pusztán átvezeti őket. A kősziklából vizet fakaszt nekik, megnyitja a kősziklát és víz ömlik belőle. Nincs békességük a bűnösöknek, mondja az Úr. Istenem, hálát adunk a te igédért. Köszönjük azt, hogy nap mint nap és hétről hétre szólsz hozzánk általa. Köszönjük, Uram, hogy láthatjuk, hogy te sok-sok mindent előre megmondtál, hogy mi fog történni. És láthatjuk azt, hogy valóban te teremteted ezt a földet, és te kormányozod ezt a földet, és semmi nem történhet a te akaratod nélkül. Hálát adunk mindezért, Uram. És most kérünk, hogy szólj hozzánk, nyisd meg a mi értelmünket, a mi szívünket. Szeretnénk meghallani a mai napon is a te hangodat. Amen. Foglaljatok helyet. Hát amint látjátok, kicsit arrébb jövök, hogy ne lógjak bele a fénybe, ma arról lesz szó, hogy hogyan ismerhetem fel Isten vezetését. Nem tudom, hogy ki hogyan áll ezzel a kérdéssel, hogy tudjátok-e mondani, hogy igen, pontosan értem azt, hogy az Isten mit tervez az én életemben, mit akar az én életemben egyáltalán, mi az ő üzenete számomra. Hogy vagytok ezzel? Én személyesen azt mondom, hogy ez egy elég komoly küzdelem az én életemben, és vannak idők, amikor jól hallom az Isten vezetését, de vannak, amikor valahol nem hallom ezt, és nagyon nem szeretem azt az időt, amikor nem hallom, hanem azt szeretem, amikor tudhatom azt, hogy az Istennel járok. Azt olvassuk itt Isten igéjében, hogy az Úr azt mondja, hogy én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Isten azt mondja, hogy ő tanít bennünket, és ő vezet bennünket, és ő neki van vezetése és akarata a mi életünkre. Ez az ő üzenete a mai napon, és ez az az üzenet, amit ma hittel elfogadhatunk. Hogy igen, ez így van, és ez az én életemben is így van. Pár dolgot szeretnék mondani ahhoz, hogy értsük jól, hogy mi is történt itt, amit felolvastunk Isten igében. Isten népe fogságban van, és hosszú-hosszú évtizedeken keresztül ott van a fogságban. Hát, talán sokan megfogalmazták, hogy hogy talán Isten már elhagyott bennünket, vagy meddig kell még itt maradnunk. És az Úr előre egy proféciát mondott, készített el, és elmondta az ő népének, hogy mi lesz, hogy lesz. De még ezzel együtt is lehet, hogy valaki úgy volt, hogy már olyan hosszú idő eltelt, hogy talán azt mondta, hogy talán ezek nem is ide vonatkoznak, nem is rám vonatkoznak. Isten háromszor is mondja, hogy hallgass rám, hallgassatok ide, halljátok meg ezt. Úgy néz ki, hogy az Úr beszél hozzánk folyamatosan. Nincs olyan nap, amikor ne beszélne hozzánk. Ő mindig mondja az üzenetét. És még azt is mondja, hogy régen sem beszéltem rejtélyesen. Nem tudom, mit gondoltok erről, hogy az Úr rejtélyesen beszél, vagy pedig tisztán érthetjük az ő hangját. Van olyan valaki itt, aki azt mondja, hogy ő mindig pontosan, tökéletesen mindig értette az Úr hangját? Nincs. Sokszor talán ezt éljük át, igaz, hogy mintha rejtélyes lenne az Isten. De ő nem ezt mondja. Ő azt mondja, hogy régen sem beszéltem hozzátok rejtélyesen. Persze, tudjuk, Jézus szokott beszélni példázatokban, és kell egy kis, energia, egy kis odaszállás arra, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mit mond az Úr, de az Úr úgy gondolja, hogy ő nem rejtélyesen beszél, hanem ő egyenesen beszél te hozzád. Azt is mondja itt, hogy ki mondta meg közületek azt, hogy akit az Úr szeret, azt hajtja végre akaratát Babilóniában és a káldeusok ivadékai között. Tudni kell, hogy itt az Úr egy perzsa uralkodóról beszél, Ciusról, akit ő kiválasztott azért, hogy rajta keresztül hozza vissza a népét arra a földre, ahol annak a népnek az otthona van. És egy érdekes dolog történt, amikor elvitték Izraelt fogságba, vagy Júdát, akkor annak az uralkodónak, aki elvitt őket, az volt a úgymond uralkodási szokása, hogy elköltöztette a népeket más helyekre, kicsit összezavarta őket, kicsit idegen helyre helyezte őket, így nem nagyon volt nekik lehetőségük arra, hogy úgymond föllázadjanak. Megszüntette az istentiszteleteket, és egy központi hatalmat akart építeni. És ennek a Círusnak meg az jött a gondolatába, és hogyha most egy picit visszaemlékszünk a múlt hétre, akkor ugye múlt héten arról volt szó, hogy bizony az ördög tud gondolatokat elhelyezni a mi fejünkbe, de azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal inkább az Isten tud bennünket vezetni, és ma pedig arról lesz szó, hogy hogyan tud minket az Isten vezetni, és ezt a Círust úgy vezette az Isten, hogy azt mondta, hogy ő szeretné visszaköltöztetni a népeket, szeretné helyreállítani az Isten tiszteleteket, és így lehetett az a csoda, hogy az a nép, aki már hosszú évtizedeken keresztül fogságban volt, egyszer csak visszajöhetett. De csodálatos dolog, hogy ezt jóval ezelőtt már Ézsaiás megprofétálta, és azt mondta, hogy én mondtam meg, el is hívtam őt, vezettem, hogy sikerre járjon az útján. Tehát Isten vezette ezt a Círust azért, hogy vezethesse az ő népét. És aztán itt fogalmazza meg, és azt mondja, hogy arra tanítalak, amire javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. És utána van egy talán kicsit keserű mondat. Bárcsak figyeltél volna a parancsaimra. Úgy néz ki, hogy ez a nép azért került fogságba, mert nem figyelt az Istennek a parancsaira. Szokott keringeni egy ilyen kis prezentáció a világhálón, amikor fölteszi valaki a kérdést, hogy miért van ez a sok szenvedés, miért van az, hogy nem jól mennek a dolgok itt a Földön, és akkor, én nem tudom pontosan idézni, de valami ilyen dolgok vannak, hogy azért, mert engedetlenek vagyunk, mert Isten megmondott dolgokat, hogy mit, hogyan tegyünk, de mi kitiltottuk őt mindenhonnan. Kitiltottuk az életünkből, kitiltottuk a tanításból, kitiltottuk a munkahelyünkről, sehova nem engedjük be az Istent. Nem követi ez a világ az ő parancsolatait, és ennek egyenes következménye volt Júda életében is, hogy fogságba került. Azt mondja Isten igéje, hogy bárcsak figyeltél volna a parancsaimra. És utána pedig elmondja, hogy micsoda gyönyörű élet lehetett volna ennek a népnek. Azt mondja, hogy annyi utódod lenne, mint a tenger partján a homok. Néhány gyümölcse, mint a porszem, neve nem veszne ki, nem pusztulna el előlem. Azt mondja, mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját Jákobot. Nem szomjaznak, amíg a pusztán átvezeti őket. A kősziklából vizet fakaszt nekik, megnyitja a kősziklát, és víz ömlik belőle. Azt mondja Isten, hogy neked is a te életed ilyen lehet. És hogyha azt mondod, hogy igen, voltak időszakok, amiket elrabolt az ördög, amit elrabolt a sátán, megrabolt téged, mert elhitette veled, hogy nem az Úr parancsolatait kell megtartani, hanem a saját utadon járhatsz, azon az úton járhatsz, amit ő mond, akkor neked is szól ez, hogy bárcsak figyeltél volna a parancsaimra. De itt Isten azt mondja, hogy bár ez történt, de én akkor is kihozlak téged. És a mai napon, és erről szól Istennek az igéje, hogy az Úr, hogyha hozzákötöd az életedet, és ővel akarsz járni, akkor begyógyítja a sebeket, megváltoztatja az életedet, és azt, amit elrabolt tőled az ördög, azt helyreállítja. És úgy fejezi be, hogy nincs békességük a bűnösöknek, mondja az Úr. És ezt megfordítom, akkor hogy szól ez a mondat? Hogyha mi következik ebből? Hogy viszont akik az Úrral járnak, azoknak van békességük. Hogy ezt ígéri az Isten, és ő vezetni akar bennünket. Múlt héten tehát arról volt szó, hogy az ördög félre akar bennünket vezetni. Hogyan tudunk ellenállni? A mai napon arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudjuk az Isten vezetését meglátni. Lehet, hogy ilyenkor rögtön arra gondolunk, hogy milyen formában tudunk imádkozni, mi módon tudjuk kinyerni a Bibliából Istennek az üzenetét, és milyen praktikákat tudunk összeszedni azért, hogy az Istennek az akaratát megtudhassuk. De most csalódást kell okoznom nektek, mert erről ma nem fog beszélni. Majd kicsit később, talán két hét múlva. Hanem most arról szeretnék beszélni, hogy mik azok az alapvető dolgok, amik ahhoz kellenek az életünkben, vagy előfeltételek, hogy egyáltalán gondolhassuk azt, hogy van esélyünk meghallani Istennek a hangját. Mert ez nem úgy néz ki, hogy éljük a saját életünket úgy, ahogy nekünk éppen tetszik, és időnként mondjuk besétálunk egy szép csendes templomba, kicsit elcsendesedünk, és akkor meghalljuk Istennek a hangját. Ez nem így működik, ez a dolog. Hanem Isten beszél az ő igéjében nagyon sok dologról, ami fontos ahhoz, hogy vezethessen téged az Úr. És az ördög meg akar ezzel is csalni bennünket, hogy azt mondja, ezek nem fontosak, majd meg fogod ezt tudni. Tehát öt alapvető elv Isten vezetésével kapcsolatban, amiket úgy is mondhatnék, hogy előfeltételek. Előfeltételek ahhoz, hogy egyáltalán mondhassuk, hogy igen, mi szeretnénk Istennek a hangját meghallani, szeretnénk az ő vezetése alatt lenni, hogy hogyan is éljünk az életünkben. Ez egy nagyon egyszerű dolog, hogy higgy Isten vezetésében. De szeretnének megkérdezni téged, hogy az elmúlt időszakban, ahogy élted az életedet, ki mennyit élt? 5-öt, 10-et, 20-at, 40-et, vagy még többet, hogy mi gyülemlett fel a te lelkedben, milyen üzenet, hogy Isten vezetését megérthetem. Vagy esetleg sok csalódáson és nehézségen keresztül úgy megkopott ez a hited, és most már úgy vagy, hogy hát vannak, akik megértik az Isten hangját, időnként még talán én is megérthetem, de hát azért az a tapasztalatom azt mondja, hogy azért nem olyan könnyű ezt meghallani. Vagy pedig ott van benned a sziklaszilárd hit, hogy az Isten vezetését megértheted, és hogy Isten téged is akar vezetni. Hogy ez van-e most a te szívedbe? Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok, a te Istened. Arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Hiszed ezt? Hiszed ezt, hogy az Isten azon az úton akar vezetni téged, amelyen járnod kell? Mert ez egy nagyon fontos alapfeltétel, mert ha nem is hiszel benne, hogy Isten egyáltalán szólni fog, akkor hogyan várod azt, hogy majd megérted az ő akaratát? Hiszen tudjuk, az Istenben való életünk, elrejtettségünk hitáltal van. Hiszed-e ezt? Én picit úgy visszatekintettem az életemre, és néhány ilyen komolyabb dolgot összeszedtem, amire emlékszem, hogy az Isten határozottan vezetett. Ilyen volt például, amikor Budapesten nőttem föl, elvezetett az Úr engem, vagy elmentünk Sopronba, és kerestem gyülekezetet, hogy Uram, hol akarsz engem látni? És fogalmam nem volt. Azok a gyülekezetek, amik ott voltak Sopronban, azokról nem is ismertem. És őszintén szólva, emberileg egyik se tetszett, amikor elmentem, mert én egy egészen más típusú közösségbe jártam Budapesten. És az Istenhez kiáltottam, és kértem, hogy segítsen. És akkor vezetett az Úr a baptista közösségbe, és most is azért állok itt. Mert akkor megértettem Istennek a vezetését. És azt tudom nektek mondani, hogy nem bántam meg, mert olyan fantasztikus dolgokat élhettem át, és olyan csodálatos testvéreket és közösséget adott nekem az Isten, hogy nagyon örülök neki, hogy akkor megértettem az ő hangját. Ha emberileg döntöttem volna, nem lennék itt. Máshova mentem volna. Aztán, amikor az Úr elhívott arra, hogy ott hagyjam a szakmámat, és lelkész legyek. Akkor is nagyon-nagyon kerestem Istennek a vezetését, hiszen amikor már az ember elvégzett egy egyetemet, már 10 éve dolgozik a szakmájába, akkor nem olyan könnyen mondja azt, hogy na hát akkor ezt most ott hagyom, és valami egészen mást kezdek. És az Isten vezetett engem. Aztán, amikor a házasságunk bajba került, és úgy nézett ki, hogy minden összeomlik, akkor az Isten szólt, és helyreállított mindent. És kimondhatatlanul hálás vagyok neki, hogy megtartott engem. Isten vezetett engem. Aztán, amikor idejöttünk Szombathelyre, nem tudtuk, hogy hova fogunk jönni, az Isten vezetett minket, és mély meggyőződésünk van, hogy itt kell nekünk lenni. És ahogy Attila mondta, hogy szeretlek benneteket, én is ezt tudom nektek mondani, hogy olyan fantasztikus kincset adott nekem az Úr, hogy itt lehetek közöttetek. Nagyon hálás vagyok neki. Aztán, amikor kerestük a lakhelyünket, és mindenki mondta, hogy nem fogjuk tudni eladni a házunkat, amikor kiszögeltem a táblát Sopronba, 19 napon meg is vették. A világválság kellős közepén. És az Úr adott egy másikat. Aztán, amikor a gyermekeim tanítatásában küzdök az Úr előtt, hogy akarod, hogy legyen, azt tapasztalom, hogy Isten vezet. Tudom, ti hogy vagytok? Ha visszatekintetek, akkor vezet benneteket az Úr. Tudtok mondani dolgokat, hogy hogyan vezetett az Isten benneteket? Én azt tudom mondani nektek, hogy mélyen hiszek abban, hogy az Isten vezet bennünket. De ha ezt valaki nem hiszi, akkor hogyan várhatja, hogy majd megérti Istennek a hangját? Ez tehát az egyik dolog, ez az előfeltétel, alapvető dolog, hogy higgyél abban, hogy az Isten téged személyesen vezetni akar. Van terve a te életedre. A másik, amiről szeretnék beszélni, azt úgy lehetne mondani, hogy ne a terveidhez kérj áldást, hanem te csatlakozz Isten tervéhez. Ez egy előzetes, úgymond, gondolat, vagy döntés, amit az Istennek el kéne mondani. Nem tudom, hogy tudod-e mondani, hogy igazából te nem ahhoz kéred az Isten vezetését, amit te előre elképzeltél, és hogy na hát ezekben vezessen az Úr, hanem tudod mondani, hogy Uram, én itt vagyok, és szeretném látni a te vezetésedet, és én ott akarok lenni, azt akarom tenni, úgy akarom tenni, ahogy azt te akarod. Hogy ott van-e ez a döntés a szívedben, vagy már tulajdonképpen nyugdíjas évekig teljesen le van kottázva az életed, és már megvan, hogy mit szeretnél, és hogyan szeretnél tenni. És ezekhez kéred Istennek az áldását. Az Úr Jézus mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is. Hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Ismerjük ezt az igét. Jézus azt mondja, hogy ő neki semmilyen saját elképzelése nincs, ő az atyát figyeli, és azt szeretné tenni. Ott van ez a szívedben, ez az elhatározás. Tudod-e ma mondani az Istennek, hogy Istenem, vannak elképzeléseim, de én azokat mind odaadom neked, és te cselekedjél úgy az életemben, ahogy szeretnél. Hát ha úgy megyünk oda az Istenhez, hogy már kész tervekkel vagyunk, és azt mondjuk, hogy mi ezt akarjuk, nekünk ez kell, akkor ne csodálkozzunk, hogy nem értjük az ő hangját. Akkor Isten mosolyog egyet magában, és azt mondja, hogy hát csináljad. Majd aztán, amikor eljutsz arra a pontra, amikor már azt mondta, hogy talán kíváncsi vagy az én véleményemre, és akkor majd szólok hozzád. Nekünk is volt egy elég komoly elképzelésünk az életünkkel kapcsolatban, amikor Budapestről elköltöztünk, akkor az volt az elképzelésünk, hogy hát egy kisebb városba költözünk, ahol majd boldogan élünk, amíg meg nem halunk. Az egyetemen fogunk dolgozni, fölépítünk egy kis házikót, és ott jó lesz. Ez volt a mi elképzelésünk. Végülis nem volt ez rossz, nem? Senkit nem akartunk bántani, szépen, békességben, boldogan érdekélni. És mindent el is kezdtünk. Szépen ment mindent. Tervezgettük, csináltuk, fölépítettük. És aztán, amikor volt az elhívás arra, hogy az Úr szolgálatába álljunk így már úgy, hogy teljes időben, akkor tudjátok, ez volt a legnehezebb dolog, ezt ott hagyni. Mindenki sok mindent mond, hogy mi volt nehéz neki, nekem ez volt a legnehezebb. Ezt őszintén be kell vallanom, hogy ez el volt készítve nekem már az életem végéig, hogy én hogy fogok élni. És már minden szépen látszott, és ezt oda kellett adni. Nem úgy kellett odaadni, hogy azonnal, de ki kellett mondanom, hogy Istenem, tudom, hogy ez nem biztos, hogy így lesz. És odaadom neked. Aztán nem is így lett. Bár még 16 évig így volt, mert annyit voltunk Sopronban, de aztán amikor menni kellett, akkor őszintén mondom nektek, hogy semmi nehézség abban nem volt, már a menésben volt nehézség, de abban, hogy ezt mondjam, hogy Uram, hát tudom, hogy ezt itt kell hagynom. Akkor már nem kellett megharcolni, mert kimondtam. Kérdezlek téged, hogy te kimondtad ezt már az Úrnak, hogy nem a te terveidhez kéred az áldást, hanem te arra vágysz, hogy ott legyél, ahol az Úr munkálkodik, mert ott aztán van áldás. És azt tudom nektek mondani, hogy hihetetlen nagy áldást éltünk meg azzal, hogy most itt vagyunk. Nem tudjuk, hogy hova fog vezetni meg, hogy merre leszünk még, meg mik fognak történni az életünkben, de tudjuk, és biztosan hiszem, hogy ha az Úrral járok, akkor az jó lesz nekem. Tudod-e ezt ma mondani? Mert ha ezt tudod mondani, akkor készíted a te szívedet, a te lelkedet arra, hogy meghalljad az Istennek a hangját. A következő, úgy is mondhatnám, olyan célod legyen, ami Isten dicsőíti. Amik egyáltalán, amiket hajlandó vagy megérteni, amit úgymond, amin gondolkozol. Hogy azokat a célokat, amik nem dicsőítik az Istent, azokat nyugodtan félrerakhatod. Nyugodtan elengedheted, nyugodtan mondhatod az Úrnak, hogy azok nem kellenek neked. Mert Isten igéje erről beszél, a Korintusi levélben, ez egy picit egy konkrét dologról szól, ugye, hogy ki mit ehet, mit ihat, meg stb. Azt mondja, akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekeztek, ezt szeretném most aláhúzni, tehát bármit cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Ez egy nagy kérdés, hogy azok az elképzelések, amik a te szívedben vannak, és amiket úgy már úgy gondolsz, hogy talán az Úr mondja, nem úgy mondja, vagy jó ez, vagy nem jó, tedd erre a mérlegre. Tedd oda erre a mérlegre, hogy ez Isten dicsőségét fogja majd szolgálni az életemben. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy rövid kis történetet olvasni a Mózes 4. könyvéből. Ismeritek, nagyon szeretem ezt a történetet. Ez Bálámról szól. Nem olvasom az egész történetet, a 4 Mózes 22-22-től olvasom. Isten azonban haragra gerjedt, amikor elment Bálám. Arról van szó, hogy Bálák megkérte Bálámot, egy prófétát, egy világi prófétát, hogy áldja már meg az ő seregét, mert Izrael ellen akar támadni, De hát látja, hogy elég erős ez az Izrael, és jó lenne valami, vagy bocsánat, azt mondtam, hogy áldja meg, ugye nem azt akarta, hanem hogy áthozza meg Izraelnek a seregét, mert Bálák úgy gondolta, hogy csak így tudja legyőzni. És gondolta, itt van ez a Bálám, ez egy jó kis proféta, biztosan meg fogja ezt neki tenni. És mondta Bálám, hogy ő nem akar ilyesmit tenni, mert volt benne annyi istenfélelem, hogy sejtette, hogy azért Istennek ez nem tetszene, és mondta, hogy ő nem, ő még hogyha sok pénzt, ezüstöt adsz, még akkor se fogja. De aztán csak erősködött a Bálák, és végül Bálám megkérdezte az urat, és az úr azt mondta, hogy elmehetsz. Nem azt mondta, hogy megátkozni, csak azt mondta, hogy elmehetsz. És úgy tűnik a Péter második levelében lehet olvasni erről, hogy Bálámnak a szívében azért ott volt az, hogy mégiscsak meg fogja ezt tenni. Mégiscsak valami olyasmit fog tenni az életében, ami nem lesz kedves az Úr előtt. És ezért van az, hogy Isten haragra gerjedt, amikor elment Bálám, ezért odaállt az Úr angyala az útra, hogy feltartóztassa. Ő a Szamarán ügetett, és vele volt két szolgája is. De a Szamár meglátta az Úr angyalát, ahogyan ott állt az úton, kivont karddal a kezében, és letért a Szamár az útról, és a mezőre ment. Bálám ütni kezdte a Szamarat, hogy visszaterelje az útra. Azután odaállt az Úr angyala a szőlők között egy mély útra, ahol innen is, onnan is fal volt. Amikor meglátta a Szamár az Úr angyalát, odalapult a kőfalhoz, és Bálám lábát is a falhoz lapította. Ekkor újból megverte. Az angyal tovább ment, és ismét megállt egy szoros helyen, ahol nem lehetett kitérni sem jobbra, sem balra. Amikor meglátta a Szamár az Úr angyalát, lefeküdt Bálám alatt. Ekkor haragra gerjedt Bálám, és ütni kezdte botjával a Szamarat. De az Úr beszédre nyitotta a Szamár száját, és az így szólt Bálámhoz. Mit vétettem ellened, hogy már harmadszor versz meg engem? Bálám így felelt a Szamárnak, mert csúfot üztél belőlem. Lenne csak kard a kezemben, meg is ölnélek. A Szamár ezt mondta Bálámnak, a te Szamarad vagyok, rajtam jársz régtől fogva mindmáig. Szoktam-e ilyet tenni veled? Bálám ezt felelte, nem. Akkor az Úr megnyitotta Bálám szemét, aki meglátta az Úr angyalát. Mindjárt olvasom tovább. Mit tudunk ebből megérteni? Ha olyan úton jársz, ami nem az Isten dicsőségét szolgálja, akkor vak leszel. Nézd meg, hogy milyen megalázó ez a történet, nem? Hogy egy szamár az észreveszi a dolgokat, és még egy szamarat kell Istennek szóra bírni ahhoz, hogy már végre, már lássad, hogy rossz úton jársz. Bálámnak a szívébe az volt, hogy valami rossz dolgot tesz. És vak volt tőle. Nem hallotta Istennek a hangját. És szeretném mondani, hogy ha olyan céljaid vannak, amik nem dicsőítik az Istent, akkor ne csodálkozz, hogy nem hallasz semmit. Akkor már az alapvető dologban, az előfeltételben valami teljesen rosszat vagy jársz. Úgy folytatódik, hogy amint ott állt az úton kivant karddal a kezébe, ugye meglátta az angyalt, Bálám meghajolt és arcra borult, az Úr angyala ezt mondta neki, miért verted meg a szamaradat már háromszor? Azért jöttem, hogy feltartóztassalak, mert szerintem veszedelmes ez az út. A Szamár látott engem, azért tért ki előlem háromszor is. Ha nem tért volna ki előlem, téged meg is öltelek volna, azt pedig életben hagytam volna. Bálám így felelt az Úr angyalának, vétkeztem, nem tudtam, hogy te állsz velem szemben az úton. De ha nem tetszik neked, inkább visszatérek. De az Úr angyala ezt felelte Bálámnak, menj el ezekkel a férfiakkal, de csak azt mondd, amit én mondok neked. Bálám tehát elment Bálák vezető embereivel. Hát ha valakit érdekel ez a történet, majd még végig lehet olvasni. Tulajdonképpen úgy végződik, hogy Bálám megáldja Izraelt Bálák legnagyobb megrökönyödésére, pedig hát azért hívta, hogy megátkozza. Tehát jól végződik a történet. De fontos tudni, hogy ha nem szolgálja Isten dicsőségét az, amit tervezel, vagy ahogy élsz, vagy amit teszel, akkor ne csodálkozz, hogy csöndben van az Isten. De azon se csodálkozz, hogyha majd fog egy szamarat, vagy valami más módot találni arra, hogy megállítson téged. Hát a tavaly évben volt egy érdekes történet az életünkben. Egy fát kellett kivágnunk. Még sose vágtam ki komolyabb fát, de hát azért így mérnök létre meggondoltam, hogy csak menni fog ez a dolog. Szépen, ahogy kell, megcsináltuk a dolgokat. Gergő fiam tartotta, hogy jó irányba dőljön. Már kettőt kellett, az első az teljesen jól sikerült, de hát a másik kicsit hamarabb kezdett el megmoccanni, mint ahogy még én akartam volna. Gergő mindent bedobott, ahogy csak próbálta, húzta, de hát csak rádőlt a szomszéd házára. Hát, ne tudjátok meg, ugye az ember ilyenkor mit is érez. Ha mondom, na most mit csináljak? Ugye rögtön az első reakció, gyorsan, akkora fa volt, hogy nem lehetett, hogy csak úgy hip-hop áthozni onnan a szomszédtól. Meg hát ugye a tető is, meg minden. Hát az emberbe azért elsőre fölmerül az a dolog, hogy na hát ezt gyorsan eltakarítjuk, aztán senkinek nem szólunk. Mert ugye hát ez mégiscsak ciki fölhívni a szomszédot, hogy hát rádőlt a falházadra. Aztán hogy nézegettem a tetőt, egy-két cserép úgy megsérült, szerencsére nagy kár nem lett, mert csak úgy a szélső ága egy ilyen, az is jó nagy volt, de csak az súlolt egy ilyen. Hát, úgy az emberbe csak fölhívjuk, hogy na hát ez majd, mit tudom én esetleg, majd kijavítja, vagy nem tudom. De, tehát amikor az ember ilyesmit tervez, és Istennel jár, akkor rögtön jön Isten lelke, hogy hát figyelj, ez így nem jó. Ha ezt fogod tenni, hát ez nem fogja Isten dicsőségét szolgálni. És hát bizony magamban erőteljesen meggyőztem magamat, az Úr meggyőzött, hogy hát bizony föl kell hívni ezt a szomszédot, hogy mi történt. Úgyhogy fölhívtam, és... Hát ő egyébként nem egy hívő ember, nagyon nem hívő ember, de tudjátok, megköszönte azt, hogy milyen rendes ember vagyok, hogy én szóltam neki, hogy ez volt. Volt neki egy ismerőse, aki szokta a házát figyelgetni, kihívta, helyre rakta, megkérdeztem tőle, hogy mennyivel tartozom, azt mondta semmivel. És azt vettem észre, hogy a szomszéd szemébe én több lettem. Pedig hát mit csináltam, csak egy fát döntöttem a házára, és egy kis plusz munkát adtam neki, de olyan megoldást választottunk, ami az Isten dicsőségét szolgálja. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy bármit tervezel az életedben, bármi történik, mindig legyen ott, hogy csak ami az Isten dicsőségét szolgál, és ami nem szolgál az Isten dicsőségét, azt el lehet felejteni. A negyedik dolog, hogy legyél kész megvárni az Isten időzítését. Ezek is mind előfeltételek, tehát még nem is biztos, hogy van valami, de hogy ott van-e a szívedben, hogy Uram, én nekem nem rögtön kell, meg nem akkor, meg úgy, ahogy én, hanem tiéd mindez, ez a terület. Tudod-e ezt mondani? Tudod-e mondani, hogy Uram, én így akarok veled élni? Jézus mondja, amikor a testvérei unszolták, hogy hát menj már föl az ünnepre, mert már nem hittek ugye Jézusban, de kicsit frociszták, piszkálták, hogy hát figyelj, hát ha már ilyen nagy ember vagy, meg már úgy szeretnéd tanítani az embereket, hát akkor forgolódjál már az ünnepen, most jön a nagy ünnep, föl kell menni, és akkor majd ott tanítasz, stb. És Jézus annyit mondott nekik, hogy én erre az ünnepre még nem megyek fel. Mert ez nem az én időm még. Mert az én időm nem jött el még. Hogy Jézus nagyon-nagyon pontosan érte az életét, mindig azt és úgy, aminek itt volt az ideje. Vagy egy másik igevers, ismerjük Habakuk prófétánál. Ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, amit kapott, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg, ha késik is, várt türelemmel. Mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Ha késik is, várt türelemmel, biztosan bekövetkezik, nem marad el. Benne van az, hogy még akár késhet is. Még akár késhet is. Az Úrnak a dolga, hogy ő mit és hogyan akar, lehet, hogy te úgy vetted az Úrtól, hogy ennek most kell megjönni, nem jött meg, hát akkor nekilátunk. Ismerünk ilyen történetet, ugye ott van. 7 napig várj, amíg hozzád érkezem, és akkor majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Tudja ezt valaki, hogy ki mondta kinek? Sámuel Saulnak. És Sámuel késett. És Saul nem várta meg. És az egész életében, királyságában, mindenébe belekerült. Hogy tudod-e azt mondani az Istennek, hogy én kész vagyok megvárni a te időzítésedet. És azt mondom, hogy szólj, és én azt fogom tenni, amit te akarsz. Hogy ott van-e ez a lelkület a te szívedbe. Mert ha nincs ott, akkor megint csak akkor mondhatjuk, hogy hát akkor mit akarunk? Hát az Úr úgyis tudja, hogy úgyis azt csinálsz, amit akarsz, minek mondja neked egyáltalán valamit. De ha ott van ez az elkötelezés benned a szívedbe, akkor meg fogod hallani Istennek a hangját. Hát az én életemben, most részletezve nem mondom el, de akkor volt, amikor, már említettem, hogy volt, amikor Isten vezetését a házasságunkban megtapasztaltuk, konkrétan, hogy hogyan lehet azt helyreállítani. És amikor az Úr elmondta nekem, hogy hogyan, hát akkor én azt megcsináltam, és másnap már minden tökéletes volt. Hát nem így volt. Hanem másfél évig kellett várnom erre, hogy helyreálljanak a dolgok. De nem mondta meg az Úr, hogy meddig. De ott, akkor a szívembe helyezte azt a biztos tudatot, hogy az Úr mondta, megígérte, úgy lesz. És olyan hálás vagyok az Istennek ezért, hogy ezt meg tudtam várni. Kérdés, hogy a szívünkben mi van, hogy tudunk-e várni? Merjük-e azt mondani, hogy az Isten időzítése az, ami fontos nekünk? És az utolsó ilyen alapelv, ami mind ahhoz kell, hogy jó szívvel mondhassuk, hogy várom, Uram, hogy te mit mondasz nekem? Az az Istennek tetsző élet. Hogy Istennek tetsző életet élj. A 37. Zsoltárban ezt olvassuk. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Tehát azt mondja, az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Nyilván van gondviselés, és tudjuk, hogy az Úr ad esőt a gonoszoknak is, meg az Úr megóv minket, mint ahogy Bálámot is hát megóvta, de azért azt mondanám, hogy az van ebben az igében, hogyha te arra vágysz, hogy az Istennek a vezetése alatt legyen az életed, akkor olyan életet kell, hogy éljen, amit tetszik az Istennek. Itt nem valamiféle tökéletességről van szó, valami perfekt dologról, hanem az Istenhez ragaszkodó, és a te tőled legtelhető tisztaságra, hogy Uram, szeretnék veled járni, szeretnék úgy élni, ahogy azt te akarod. És azt is ígéri, nézzétek, ha elesik is, mert még egy ilyen ember is el tud esni, ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Vágysz erre a biztonságra? Itt nem arról van szó, hogy te megértetted már pontosan, majd mindjárt mondom miért, hogy mit akar az Úr, hanem egyszer éled az életedet, és az Isten igazgatja a te lépéseidet. Hát ez olyan csodálatos dolog. Én azt tudom nektek mondani, hogy ha visszatekintek az életemre, akkor tapasztalom ezt. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy én mindig úgy éltem, hogy tetszett az Istennek, hanem inkább azt, hogy igyekeztem úgy élni, és amikor sikerült, akkor mindig láttam, hogy az Isten vezet engem. Amikor meg nem sikerült, akkor fölsegített, meg könyörült rajtam, de nem szeretnék ezzel játszani, hanem szeretnék úgy élni az Úr előtt, hogy azt mondhassa az Isten, lenéz, és azt mondja, hogy tetszik ennek az embernek az élete. Az embernek az értelme terveli ki az útját, de az Úr irányítja járását. Ugye az előző Dávid fogalmazta meg, hogy az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ez pedig, ki fogalmazza meg? Salamon, igen, a fia. És úgy néz ki, hogy ő ezt megtapasztalta. Hogy pedig ő neki volt bölcsessége is, tehát még nem is mondhatjuk, hogy akárki volt, de mégis azt fogalmazta meg, hogy bizony, ő tervezget dolgokat, próbálkozik, de az Úr irányítja a járását. Ez egész biztos, hogy ez pozitív értette, és nem arról értette, hogy neki fogalma nincs, hogy mit akar, és nem is érdekli, az Úr meg majd őt vezetgeti. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy próbálja, keresi, de átéli azt a csodát, hogy nem tudom, hogy mit döntsek, de az Úr vezet engem. Vagy pedig ugyancsak a példabeszédekből az Úr irányítja a férfi lépteit, az ember hogyan érthetné meg az útját. Hogy bizony ez is ott van, és tudnunk kell, hogy lehet, hogy nem tudjuk tökéletesen megérteni, de hogyha olyan életet élünk, ami tetszik az Úrnak, akkor bízhatunk abban, hogy ő vezet bennünket még akkor is, amikor nem is értettük pontosan. És még Jeremiás is megfogalmazza ezt. Tudom, Uram, hogy az ember nem ura élete útjának, és a rajta járó nem maga irányítja a lépteit. Ezt meg Jeremiás fogalmazta meg. Jeremiás, aki talán a legnehezebb sorsú próféta volt, de mégis az Úrral maradt, és az Úrral járt, és az Úr dicsőségére volt az ő élete. Én ezt nagyon sokszor tapasztaltam az életemben. Hogyha visszanézek, akkor tudom mondani, hogy igen, az Isten nagyon sokszor kijavította a dolgokat. Például, hogy csak egy példát mondjak, amikor itt Szombathelyen házat akartunk vásárolni, és Sopronba eladtuk, akkor legjobb tudásunk szerint kinéztünk magunknak egy épületet, és már mindenben megegyeztünk, ügyvéddel már, még nem írtunk alá semmit, de úgy szóbeli egyezés már volt, és ki volt tűzve a nap. És tudjátok, elmentem, akkor 3 napra el kellett utaznom egy konferenciára, és olyan mérhetetlen békétlenségem volt, amit nagyon ritkán éreztem ezzel kapcsolatban. És akkor vitáztam az Úrral, hogy Uram, de hát ezt már nem lehet, hát ezt már megegyeztünk, hát ebből már nem lehet, nem tudok kilépni. De egészen addig, amíg egyik éjszaka ki nem mondtam, hogy Uram, akkor ezt akkor lemondom. És akkor megszállt a békesség és a megnyugvás. Utána bocsánatkérés, meg stb., de az Úr megóvott valamit. Azóta már tudjuk, hogy miért nem kellett nekünk azt az épületet megvenni, de azt mondom, hogy ha még rossz döntést is hoz az ember, de az Úrnak tetszik a te életed, és odafigyel rád, akkor meg fog téged óvni minden rossz döntéstől. De ez nagyon fontos, hogy Istennek tetsző életet élj. Összefoglalva, tehát mik azok a előfeltételek ahhoz, hogy Isten vezetését meghallhass. Mert Isten azt mondja, hogy ő szól. Higgy Isten vezetésébe. Hidd el, hogy az Isten vezetni akar téged, és van szava számodra. Ne a te terveidhez kérj áldást, hanem te csatlakozz Isten tervéhez. Tehát próbáld meg odaadni az összeset az Istennek, és azt mondja, hogy Uram, ezeket én gondolkoztam, de te vizsgáld meg, és én nem ezeket akarom feltétlenül megtenni, hanem azt akarom megtenni, amit te adtál. Legyen ez a döntés a szívedbe. Ez nem azt jelenti, hogy az Isten mindent elvesz. Lehet, hogy azokat, amiket odaadsz, azt mondja, hogy ez a tiéd, gyakorolt, csináld. De legyen ott ez a lelkedben. Olyan célod legyen, ami Isten dicsőíti. Vizsgáld meg ezen a mérlegen a te terveidet, a gondolataidat, és mondd ki az Istennek, hogy Istenem, én olyan úton akarok járni, ami téged dicsőít. És máson nem akarok menni, és nem akarok engedni ilyenbe. Legyél kész megvárni Isten időzítését. Erről még eszembe jutott, ezt fölírtam magamnak, de nem elfelejtettem mondani. Itt van ez az épület. Mikor kezdett el ez a gyülekezet imádkozni, meg gyűjteni? Imaházra, Sanyi. 2005. 4. Hát azért, mondjuk, ha 2012-ig, ez egy 8 év, 7-8 év eltelt. És Istennek volt egy időzítése, és azt tudjátok, az Isten időzítésével az csodálatos, hogy akkor ő akkor mindent elkészít. Tehát, hogyha valamit szeretnél, és te gülcölsz, megpróbáld, emlékszem, hogy amikor 2010-ben megnéztünk egy épületet, hát jó is volt, nem is volt jó, de összességében nagyon rossz volt. De azért is számolgattuk, hogy végül is 12 vagy 15 millióért meg lehetett volna venni, hát reálisabb volt sokkal, mert ugye volt 3 millió forintunk, hát azért ahhoz még úgy hozzá lehet tenni, de nem mentünk bele. Belementünk volna, ott küszködnénk. Próbálnánk eladni, nem férnénk el, minden baj lenne vele. És akkor egyszer csak, amikor Isten azt mondja, itt az idő, akkor ő rendez mindent. Ő rakott ki minket az előző helyből, hogy más már akkor nekünk is most itt van az idő, valamit csinálni kell. Ő vezetett minket ide, amiről föl elképzelésünkre volt, hogy mi ezt megvennénk. Ő rendelte ki az anyagiakat, és ezután is ő fogja. Istennek az időzítése. Ha ezt megvárod, akkor csodálatos módon élheted meg Isten vezetését. És az utolsó, az Istennek tetsző élet. Ha ezeket gyakorlod, ezekben hiszel, erre az alapra helyezed az életed, akkor van értelme arról beszélni, hogy hogyan vezet az Isten. Mert akkor az nem egy varázslás lesz, hanem az egy igaz kérés. Ha ezeket nem csinálod, és azt mondod, hogy ezek nem kellenek, akkor minden egyébként jó dolog, igeolvasás, imádság, megkérdezése a testvéreknek, az varázslás lesz. Nem tudok mást mondani. Tulajdonképpen csak egy lutri. Hogy akkor, na mit szól az Isten? És akkor föllapozod, és akkor, na talán ezt éppen. Hogyha ezeket nem veszük komolyan. Ha viszont komolyan veszük, akkor tényleg van értelme arról beszélni, na mit mond az Isten? És erre szeretnélek ma rávenni benneteket, és magamat is, hogy legyenek ezek az életünk alapjai. És éljük így az életünket. Hozzáteszem még a múlt alkalomhoz, hogyha így éljük az életünket, akkor jóval védettebbek vagyunk az ördögnek a megtévesztéseivel, vádlásaival, kísértéseivel szemben. Ha ezek ott vannak alapnak az életünkben, akkor sokkal védettebb az életünk. És közben még az Istennek a vezetését is megláthatjuk. Szeretnék még az Efézusi levélből egy részt felolvasni, és utána még az Ézsaiásból, és azzal befejezem. Az Efézusi levélben nagyon jól le van írva, hogy milyen az az állapot, amikor az ember nem érti Isten vezetését. Efézus 4.17. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istenek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukba. Le van írva, hogyha nem az Istenek tetsző életet éljük, és a mi gondolkozásunkat nem rendeljük alá az Isten tervének, az ő dicsőségének, és a várakozásnak, a türelemnek, akkor ide jutunk. Az egész világ itt tart. Nyugodtan mondhatjuk, hogy erkölcsi érzékében eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenysége vetemedett ez a világ. Ez a másik oldal. És azt is látjuk, hogy az elméjükre sötétség borult. Egyszerűen, mint Bálám. Nem látja Istennek a vezetését. És ne gondoljuk azt, hogy azok, akik egyszer átadtuk az életünket Istennek, ettől véve vagyunk. Hogyha elkezdünk a világ szerint élni, és nem Istennek tetsző életet élni, akkor ugyanezek a törvényszerűségek kezdenek el hatni az életünkbe. És nem fogjuk hallani az Istennek a vezetését. De mi ne így cselekedjünk, hanem kötelezzük el magunkat az Isten vezetésére. Befejezésül szeretném tovább olvasni Ézsaiás könyvét, és itt az Úr Jézusról egy profécia van, és csak úgy szeretném megmutatni nektek, hogy mennyire csodálatos, hogy tulajdonképpen ugyanezek az alapelvek az ő életében megvoltak, és ugye azt mondta, hogy példát adott nekünk, tehát ha mi Krisztust akarjuk követni, akkor nekünk is így kell élni. Azt úgy folytatódik itt Ézsaiás 49, hogy hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek távoli nemzetek. Itt arról beszél tehát, hogy a szigetek, távoli nemzetek, hogy az egész világnak mondja ezt mindenkinek. Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. Itt ez egy profécia, ami az Úrról szól, hogy az Úr Krisztus mit mond. Ő úgy élte meg az életét, hogy teljesen biztos volt az Isten vezetésében. Tudta már, hogy már az anyja méhében elhívta őt az Úr. Születésétől fogva emlékezetben tartja nevedet. Így élt az Úr Jézus Krisztus. Így növekedett föl. Aztán majd csak 30 éves korában kezdett el a szolgálat, de teljesen biztos volt. Ha te őt akarod követni, akkor vegyél példát róla. Élj úgy, ahogy ő élt. Nyilván nekünk nem olyan feladataink lesznek, mint neki, de ebben követhetjük őt. Aztán tovább olvasva, éles kardát tette számat, keze ügyében tartott engem, hegyes nyillátett, tegzébe dugott engem. Az Úr Jézus soha nem a saját céljaihoz kérte Isten vezetését, hanem biztosan tudta, hogy az Úrnak van egy feladata, ő vele, amit meg akar valósítani, és azt tudta az Úr Jézus, hogy ha abban feladatban lesz, amit az Istentől kapott, akkor áldott lesz az élete. Istennek ez volt a terve az Úrral. Ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Itt van a harmadik. Az Úr Jézus Isten dicsőségére ért. Erre hív bennünket is, hogy ebben is legyünk az ő követői, hogy az Isten dicsőségére legyen a mi életünk. Aztán van itt egy megdöbbentő mondat. Én azonban ezt mondtam. Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Amikor az Úr Jézus ott járt kelt, és látta a népét, és látta azt a népet, akikhez ő elküldetett. Úgy látszik, ilyen dolgokat is megfogalmazott a lelkében. Vagy amikor ott volt Jeruzsálem fölött, és mondta, hogy hányszor próbáltalak összegyűjteni benneteket. És ő is emberré lett, és megkörnyékezte az a gondolat, hogy hiába. De aztán utána megfogalmazta rögtön, az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Az Úr Jézus biztosan tudta végig, ennek ellenére, hogy ilyen kísértések őt is támadták. Tudjuk, hogy mindenben megkísértetett, de bűnt nem követett el, hogy az Úrnál van az én ügyem. Hát legyünk ebben az Úr Jézusnak a követői, legyünk Jézus követői, hogy tudjuk, hogy az ügyünk, a mi ügyünk, Istennél ott van, és ne legyünk olyan hitetlenek, mint a világ, hogy azt mondjuk, hogy Isten nem törődik velünk. Hanem mondjuk azt, hogy igen, mi is tudjuk, hogy az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istennél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az Úr, itt van az ötödik. Az Istennek tetszett az Úr Jézusnak az élete. Gyönyörködött az ő fiában. Gyönyörködött benne. De tudjuk, hogy ez nem ingyen volt, ez a gyönyörködés, hiszen Jézusnak ugyanúgy meg kellett harcolni azt, hogy ő mindezt végigvigye. Már onnantól kezdve, hogy bemerítkezett, és a sátán elvitte a pusztába, és megkísértetett, egészen végig harcolnia kellett. De amikor letekintett az Úr a mennyből, akkor azt mondja, hogy gyönyörködök az én fiamban. Ilyen nagyra becsült engem az Úr, mondja az Úr Jézus, Istenemnél van az erőm. És aztán, ami lett belőle, ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában, és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám, a pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Jézus betöltötte az ő feladatát. Ahhoz, hogy mi is betöltsük a mi feladatunkat, ahhoz ez az öt alapelv mindenképp, hogy ott kell legyen az életünkben. És erre hívlak most benneteket, hogy amikor egy picit most elcsöndesedünk, akkor vizsgáljuk meg önmagunkat, hogy hogy állunk ezekkel. Hogy ott van a teljes hitem az Isten vezetésében, hogy mindent oda tudok adni neki. Hogy a célom az, hogy az ő dicsőségére legyen az életem, hogy megvárom az ő időzítését, és akarok Istennek tetsző életet élni. Kérlek benneteket, hogy hagyjuk meg most a fejünket, és pici csöndben, akár időnként fel is lehet pillantani, itt hagyom. Mindenki vizsgálja meg önmagát, és a végén egy imádsággal szeretném befejezni, ami, hogyha a ti imádságotok is, akkor együtt mondhatjuk ki rá, hogy ámen. De most legyünk csöndben, és mindenki magában kicsit vizsgálja meg az életét. Úr Jézus, itt állunk most előtted, és szeretnénk megvallani a mi bűneinket, a mi elfordulásunkat, amikor olyanokat mondtunk ki, hogy te talán nem is akarsz bennünket vezetni. Vagy nincs is szabad hozzánk, vagy elfelejtettél bennünket, vagy mi képtelenek vagyunk megérteni a hangodat, vagy ez nem is igaz. Kérlek, bocsáss meg minden ilyen gondolatért, minden ilyen megfogalmazott szóért. És szeretnénk most kifejezni neked, hogy hiszünk benned, és hisszük azt, hogy neked van akaratod a mi életünkben, és hogy vezetni akarsz bennünket. Uram, köszönjük neked ezt, hogy ebben hihetünk. Kérlek téged, hogy erősítsd bennünket ezt az elhatározást, és bocsáss meg, amikor máshogy gondoltuk. Uram, jövünk eléd, és szeretnénk most a te kezedbe tenni minden elképzelésünket, minden tervünket. kérlek segíts ebbe. Tudjuk, ami elménkkel, hogy nem a mi akaratunknak kell megvalósulni, de mégis olykor olyan nehéz. Szeretnénk most ezt a te kezedbe tenni, és meglátni azt, hogy mi a te terved a mi életünkkel, mert tudjuk, hogy ez hogy áldást. Uram, bocsáss meg nekünk, amikor nem a te dicsőségedre döntöttünk, amikor nem olyan terveket fogalmaztunk meg, amiben a te dicsőséged megmutatkozhat, és szeretnénk most kifejezni és kimondani, hogy úgy szeretnénk élni, hogy ez a te dicsőségedre legyen, és olyan dolgokat szeretnénk tenni, olyan terveket szeretnénk szőni, és csak azt szeretnénk tenni, ami a te dicsőségedre lehet. És Uram, bocsáss meg, amikor türelmetlenek voltunk. Bocsáss meg, amikor valamit megtettünk, amit nem kellett volna. Amikor előrehoztunk valamit, és a magunk kezébe vettük a dolgokat. És köszönjük, Uram, hogy nem sújtottál le ránk, hanem türelmes vagy. Szeretnénk, Uram, ezentúl türelmesen megvárni a te szabadításodat, mint ahogy Izraelnek is megadtad, és hazavitted őket. Szeretnénk jönni, Uram, a te jelenlétedbe, és Uram, bocsáss meg, amikor kicsit sem mondhattad, hogy a te tetszésedre van a mi életünk, amikor olyan dolgokat tettünk. Kélek, segíts, és a te lelked által ne hagyjál bennünket, Uram, a bűnben, ne hagyjál bennünket olyan dolgokban, ami nem kedves előtted. Uram, vágyunk arra, hogy te lenézel a mennyből, és azt tudjad mondani, hogy tetszik ez az ember, ennek az élete. Uram, vágyunk arra, hogy vezess bennünket úgy is, amikor mi nem látjuk, hogy te irányítsd a mi lépteinket, és kérjük, hogy amikor félrementünk, hogy te legyél az, aki felsegítesz, és helyre teszed az életünket. Uram, szeretnénk meghallani a te hangodat, és igent mondani mindarra, amit szólt hozzánk. Amen. Amen.